Miért nem népszerűbb a nyílt örökbefogadás, például Romániában és Magyarországon is? Miért kell a titkos örökbefogadást erőltetni? Vagy hogyan látja az Alfa Szövetség ezt a dolgot?
A 90-es években, egészen pontosan akkor, amikor mi is alakultunk, és hát Romániában is, és ugye Kelet-Európában nagy-nagy változások történtek rendszerváltás jeligével, egy bizonyos dolog nem változott. Az pedig az volt, hogy az állambácsi az továbbra is igényt tartott arra, hogy a lehető legintimebb, legbensőségesebb módokon beleszóljon az állampolgárai, és a legkisebb és a legkiszolgáltatottabb állampolgárai életébe. Na most ez Magyarországon és Romániában is egy kaptafára történt. És hadd idézzem Adi Endrét, aki azt mondta az egyik versében, hogy magyar, olá, szláv bánat, mindigre egy bánat marad. Ez azt jelenti, hogy ebben a régióban élő népek és nemzetek, magyarok, románok, szlávok, a kelet-európaiságnak ezt a sajátos bélyegét, vagy súlyát, vagy terhét viselik, hogy az állam nem feltétlenül állampolgárbarát. Az egy diktátum, ez egy sajátos diktatúra, nyilván minden államnak van diktatórikus jellege, de ez a diktatúra, ez a diktátum, ez az elnyomó jelleg, ez éppen a gyermekek védelménél jelenik meg, hogy mennyire védi vagy nem védi a gyerekeket. Térjünk rá most arra, hogy mennyire nem védi. Mindannyian tudjuk, hogy Romániában is, Magyarországon is az úgynevezett civil szervezetek, vagy azok a személyek, vagy intézmények, akik a kisgyermekekkel foglalkoztak gyermekvédelem jeligére, hát bizony bizonyos korrupció melegágyaivá tették az országot, és ebből adódott az, hogy Magyarországon is több százas nagyságrendben közvetítették ezek az intézmények külföldre idegen pénzes országok állampolgárainak a náluk lévő gyerekeket. Adták, vették őket, mondjuk ki a szót, gyerekkere, virágzott a gyerek kereskedelem, mert állambácsi nem tudott erre a helyzetre megfelelő megoldást találni, hogy azok a gyermekek, akik családjukból kikerülnek, ugye bekerülnek a fekete dobozba, hova kerüljenek, maradtak a fekete dobozban, és akkor ehhez képest az a nyomorúság, amit ők ott megéltek, akkor az némelyek úgy gondolták, hogy mondjam, enyhíteni, hogy hát akkor inkább kerüljön jó módú amerikai vagy angol, vagy bármilyen más szülőköz. És ebből persze mellesleg, nem, vagy nem is mellesleg, jó nagy pénzeket kaszáltak. Magyarországon egy Szejzelendre nevű orvosgenetikus és az amerikai párja, üzlettársa Marian Gáti Rosenstein volt az, aki Los Angelesből, illetve Budapestről megszervezte azt, hogy az ilyen terhesek, akik a bajukban nem tudtak mit kezdeni a babájukkal, azok adják el a gyerekeiket, ők megszervezték nekik Amerikába vagy Kanadába való utazást, vettek nekik repülőjegyet, és ezt az anyákat kiutaztatták. Ott ezekben az országokban megtörtént a szülés, azonnal örökbe adták ezeket a gyermekeket. A cigány volt a gyerek, akkor 15 ezer dollárt kapott érte a szervező, nem az anya, a szervező. Ha nem cigány volt, hanem fehérbőrű, akkor 45 ezer dollárt. Ez a magyar üzletnek az a része, amiben az a bizonyos Czeisel Endre és ez az üzlettárs 2 milliárd forint. Azt hiszem, az körülbelül olyan 5 millió lejt jelent. Tessék ezt szíves majd átgondolni, én azt hiszem, hogy az nagyjából ennyi. Ez egy irgalmatlan nagy összeg. Tehát százas nagyságrendben utaztatták, amíg, hát ugye az a bizonyos banánhéj, ami azért minden gazemberség előtt ott van, azon el nem buktak. Én magam is két olyan leleplező írást közöltem az egyik napilapban, országos napilapban, amiben két ilyen esetet mutattam be. Az egyiket Magyarországon, az egyiket, a gyereket itt Magyarországon adták, vették ennek az embernek és a csapatának a közvetítésével, és a másikat pedig az Amerikai Egyesült Államokban, Los Angelesben. Na hát ez így sikerült ezt megállítani. De állambácsi még mindig nem ébredt föl, még mindig azt gondolta, hogy neki arra hivatkozván, hogy a korrupciót meggátolja, neki nagyon is erőteljesen és adott esetben hát illetéktelenül be kell avatkoznia, és azt kell elérnie, hogy hát ne legyen akkor nyílt örökbefogadás. Ne legyen a civileknek szerepük ebben. Ez történt, amennyire én látom Romániában, és azért ez így nem történt meg Magyarországon, sőt, egy kicsit éppen a mi tevékenységünk okán és ürügyén sikerült a nyílt örökbefogadásnak az intézményét, a jogi lehetőségeit tágítani. Tehát ma Magyarországon, ha egy anya úgy érzi, hogy terhes, akkor ezt a terhességét, ha nem tudja tartani, fölhív egy civil szervezetet, és azt mondja, hogy ő nyílt örökbefogadással szeretné örökbeadni ezt a kisbabáját, mert ő maga nem tud róla gondoskodni. És abban a pillanatban lényegében a nálunk jelentkező örökbefogadók közül küldjük, akit mi az adott esetre a legalkalmasabbnak tartunk, ővelük ezt a két oldalt megismertetjük egymást, az örökbeadót és az örökbefogadót, és volt olyan eset, amikor egy héten belül, kimondani is csodálatos, de egy héten belül sikerült úgy megoldani adminisztratíve mindenféle engedélyekkel, gyámhatósági határozattal és szándéknyilatkozattal, mindenféle adminisztratív feladatot is teljesítve, egy héten belül oda került a kis baba ahhoz a családhoz, ahol szív és lélek és teljes elfogadás várta. De azt mondanám, hogy Magyarországon, itt nálunk a mi munkánkban soha nem fordul elő, hogy 6 hétnél tovább maradna a gyerek, ez is csak egyszer fordult elő a 300 örökbefogadásból, és itt is állambácsinak az a nem kívánatos beavatkozása akasztotta meg az örökbefogadási folyamatot, hogy az örökbefogadásra jelentkezett anya új lakásba költözött, egyedülálló nőről van szó, akit amúgy is nehezen enged át a rendszer, mert egyedülállók azok neki gyanúsak. De a lényeg, ami lényeg, hogy ugye új lakásba költözött, hát az egész előzetes engedélyezési eljárás újra kezdték, állambácsi, de azért, mert hát ha ez a lakásváltoztatás kárral járna a gyermekre, akit egyébként már gondozott megszületésének pillanatától kezdve. Innentől kezdve nyúlt, húzódott 6 héten át, mert ugye akkor elindult a hatósági bürokratikus eljárás, indult, hát döcögve valamit elkezdett mozdulni, de nyár lévén ugye államtitkárok és egyebek, akiknek az eljárása kellett volna ehhez, hát nem írták alá, mert ők nyaraltak. Na most hát... Ha igaz az a mondás, én sajnos szkeptikusan kell erről beszélnem nekem, hogy a gyermek érdeke a legfontosabb, akkor ehhez képest egy államtitkárnak a nyaralása kinek számít? Mert annak az államtitkárnak ebben az esetben kellett volna helyettest kinevezni, aki helyette ebben az ügyekben dönt, és ő meg nyugodtan pancsolhat a lábával az adriai tengerbe, vagy fekete tengerbe, teljesen mindegy, hogy hol. De ne hagyja azt a gyermeket úgy az anyával, az őt már örökbefogadásra felkészült anyával a kórházban tengődni, akik egyébként nyilván otthon jobban érezték volna magukat. És ugye ennek az anyának az esetében is az volt az érdekes, hogy nem egy rosszabb, kisebb, hanem egy kifejezetten jó, szép, modern, világos, tágas lakásba sikerült neki költöznie, és ott oda vitte volna a babát. Meg is született egyébként a környezettanulmány, ami ahhoz kell, hogy ugye hát, hogy belássák, hogy ugye akkor milyen is az a lakás, és ez abszolút pozitív volt. Hát csak állambácsinak illetékes államtitkára éppen nyaralt. Jó, szóval ilyeneket akarok mondani, ilyen nálunk nincs. Mi életünket és vérünket és minden percünket arra áldozzuk, hogy a gyermek érdeke legyen valóban az első, és ne úgy, ahogy itt a hivatásos gyermekvédelem nagyon gyakran szajkózza, és ebből már, hogy mondjam, már a könyökömön jön minden rendű, rangú bíróság, gyámhatóság, mindenki ezt szajkózza, és ezt hangoztatja, hogy a gyermek mindenek fölött álló érdeke, mondja ő. És ki az, aki erre rákopint az úrra, hogy az államtitkárnak ne akkor menjen el nyaralni, amikor egy gyerek örökbefogadásáról, életéről, sorsáról van szó, hanem ez gondoskodjon rá. És hadd ne soroljak, sok minden ilyen más tudnék mondani, amikor az állam az gyakorlatilag egy, hát hogy úgy mondjam, nem igazán élet- és termékenységvédő magatartást tanúsít, hanem azt kimondom a szót, gyermekellenes, gyermekbántalmazással felérő állami gyakorlatok vannak. Itt is, meg ahogy én láttam, vagy sejtem, talán az önök országában is.
Minduntalan ilyesmibe botlik az ember, hogy bár hivatalosan az a narratíva, hogy a gyerek érdekeit képviseljük, mégis az időfaktorról feledkezünk meg, hogy minden perc nagyon sokat számít a kötődés szempontjából. És azt hiszem, hogyha arra kérdésre, hogy miért nem elég népszerű az örökbefogadás, megpróbálunk válaszolni, akkor valahol itt keresendő a válasz.
Igen, mert az állambácsinak ugyanakkor megvannak a jogi és financiális lehetőségei arra, vagy ahhoz, hogy az általa végzett munkát és a neki dolgozó munkatársak feje fölé glóriát rajzoljon, és ehhez képest megfelelő fizetéseket, a komoly fizetéseket adja, csak éppen az a cél nem valósul meg, amit egyébként alkotmányosan meg kellene valósítani. Tehát nem tudok eléggé, hogy mondjam, jókedvűen nyilatkozni az állam szerepéről, mert most csak egy kicsit visszatérve arra, hogy mit kapnak a civilek, hát ugye civil szervezetek, az működhetünk, de ez mind a saját költségünkre történik. Tehát én 30 éve egy puncut vasat nem kaptam, se pártunkról, se kormányunktól, se egyiktől, se másiktól, azért, mert ez alatt körülbelül 350 gyermeket mentettünk meg a senki földjétől. és tettük nekik lehetővé, ahogy említettem, hogy megédesüljenek az őket örökbefogadó szülőkkel. Legyen nekik édesanyjuk és édesapjuk, a szónak nem a vér és a gének, hanem a szív és lélek vonatkozásában. Azaz nagyon nem mindegy. Hogy roncsokat, emberi roncsokat termel ki magából egy rendszer, mint ahogy az állami rendszerek, ahol a nyílt örökbefogadást nem fogadják el, és csak a titkos és zárt rendszert erőltetik, aminek idézőjelben csak annyi baja van, hogy túl drága, hogy túl lassú, és túl kártékony a gyermekekre, a gyermekek fejlődésére, és a családokra nézve. Emberroncsokat produkál ez az állam, ez a típusú állami gyakorlat. Tehát én például hétről hétre kapok egy magyarországi kormányhivataltól olyan jelzéseket, hogy 5-6 éves gyermekek sokszorosan hátrányos helyzetben, speciális, különleges nevelésre szoruló gyermekek, hát ha vannak nálunk olyan szülők, örökbefogadók, akik örökbefogadnák őket. Na de ezek a kicsik élő halottak, roncs emberkék. És miért? Mert a rendszer sokáig tartott ebben magában, nem kapták meg a megfelelő orvosi kezelést, valamit persze kaptak. Na de hát egészen más egy gyermeknek az ellátottsága, ha az őt a vér szerinti szülei kísérik, viszik, és tesznek meg mindent azért, hogy egészséges legyen. Több ilyen esetünk is volt, és ahol a szülők tényleg mindent elkövettek, és ki tudták gyógyítani a gyereküket abból a betegségből. Nem, de ott esetben nem az állam felelőssége, hogy egy gyerek betegen születik, hanem lehet ebben sok olyan mozzanat, ami a vér szerinti szülők oldaláról jön. Na de ha az állambácsi nem tud oda tenni szerető szülőknek megfelelő szakembereket, mert nem annak tekintik magát a gondozónő, az orvos és így tovább, méghozzá szeretném tenni, annak kitűnő emberek nyilván ebben is, de összességében ez a dolog így nem működik. A civilek által fölhalmozott tapasztalatokat, ez egy 30 éves tapasztalat a mi esetünkben, figyelemben nem veszik, pénzt nem kapunk, erkölcsi elismerést nem kapunk, tehát nem úgy van, hogy egyik évről a másikra van egy költségvetési fejezet, amiből a civil szervezeteknek, vagy az Alfa Szövetségnek adnának pénzt, nekünk minden évben be kell nyújtani pályázatot, és ha olyan kedve van állambácsinak, akkor ad nekünk pénzt, ha meg nincs olyan kedve, akkor nem ad nekünk pénzt. Na most mármint, hogy gyerek és élet és családvédelemre. Egy ilyen esetben, amikor kaptunk éppen valamicske pénzt, akkor arról, annak rendje módja szerint elszámoltunk, beszámoltunk a pályáztató bizottságnak, és ha nem tudom, 1 millió vagy 2 millió forint, nem is volt annyi, talán pár százezer forint, ennek az összegből, amikor elszámoltuk, hiányzott 2, azaz 2 forint. Na most 2 forint, az már címletben sincs, a legkisebb pénzérmének a címlete az 5 forint. Na most ez az állam, eznek az elszámoló, vizsgáztató, ellenőrző szervei, amikor tőlünk ezt a pénzügyi beszámolót elkérték, akkor azt mondták, hogy hoho, hát nem tudják elfogadni a mi beszámolónkat, hiába mentettük akárhány gyermeket, családot, életet, mert 2 forint. 2 forint hibázik a költségvetésből. Na jó, hát akkor ez van, nyilván nem örül az ember neki, de hát nyeltünk mi már ennél keserű pirulákat is, úgyhogy elmentem a bankba, és föladtam nem 2 forintot, mert annyi nem is nincs, címletileg se létezik, hanem 5 forintot. Na most az 5 forintot elküldtem ennek a pályáztató bizottságnak, elszámolva, hogy most már akkor zárják le, és akkor nekem mindent visszafizetnünk, hanem csak ezt a 2 forintot. És ha fölteszem a költőkérdést, hogy vajon mennyit fizettünk mi tranzakciós illetékként a banknak, akkor mindjárt el is árulom. 700 forintot. Na most ugye akkor ebből elég világos, hogy állambácsi, akinek az állami alkalmazottjai számon kérnek egy civil szervezetet, azért, mert 2 forintot nem fizet be időben, nem tudja elszámolni a 2 forintot, nem tudom, az talán 300 gyufa ára, vagy nem is tudom, mit lehet mondani erre, hogy mennyit ér a 2 forint. Akkor valami nincs rendjén. Tehát nem azt mondom, hogy pénzt kérünk, de ez a megaláztatás, ez az emberi méltóságunk elleni hihetetlen képmutató bürokrácia, ez irtózatosan pusztítja ezt a lelkületet, amivel mi egy kicsit jobb világot és szebb világot és boldogabb világot szeretnénk az anyáknak, apáknak és gyermekeiknek. Nincs pénzünk a népszerűsítésre, örülünk, ha a telefonjainkra, a számítógépeinkre és a könyvelőnkre jut pénz, tehát gyakorlatilag én 30 év óta másokkal együtt saját munkámat, nagyon gyakran a saját pénzemet teszem bele, úgyhogy adott esetben a saját családomtól vonom el, mert nem tudom megállni azt, hogy egy életveszélybe kerül gyerek, ennek segítsek, és ha kell hozzá valami pénz, és azt tudom adni, meg a mások is, tehát van az úgynevezett 1%, ez nálunk 1%, a civil szervezeteknek ezt lehet juttatni, de ezekből az 1%-ból se jut be túl sok, mert az állatvédelemnek nagyobb tábora van Magyarországon, és több pénzt kap az állatvédelem a kormánytól is, mint amennyit mi kaptunk akár az elmúlt 20 évben összesen. Tehát egy évben kap az állatvédelem sokkal többet, mint amennyi mi a működésünk 20 vagy 30 éve kaptunk összesen. És arról nem is beszélve, hogy bizonyos kiadásokra, mit tudom, van egy zenész, akinek a fotósa kap 500 millió forint támogatást, mondjuk a Nemzeti Kulturális Alaptól, ez egy tényleges összeg, amiről beszélek, akkor ehhez képest mi összesen 30 év alatt nemhogy 500 milliót nem kaptunk, hanem talán még 100 milliót se, vagy 50 milliót se. Tehát tetszik érteni, ugye, hogy itt az állam az nem annyira az az állam, amely az eredeti rendeltetése szerint a megfogant életről és a szülőkről, arról a szövetségről gondoskodna, amely neki állampolgárot nemz világra hoz és fölnevel, hanem a maga szűk látó körében a saját politikai céljait finanszírozza, és gyakorlatilag ezeket a pénzeket elvonja a civilektől. Innentől kezdve persze nyilván a hatékonyságunkat meg lehet kérdőjelezni. Csak én ebben nem megyek bele, mert a semmiből ennél hatékonyabbnak lenni, mint amilyenek mi vagyunk, azt próbálja meg valaki, és aztán ha hatékonyabb tud lenni, akkor megemelem a kalapomat bárki előtt.
Ez egy torokszorító jelenség, hogy ezek ellenére is van egy szervezet, aki tüzönvízen át azért küzd, hogy a megszületendő gyerekeknek jobb legyen. Téglási úr, van-e valamilyen megoldási javaslat, vagy elképzelés, vagy vízió azzal kapcsolatban, hogy ez valamikor jobb lesz?
Hát magától soha nem lesz jobb semmi. Annyit lehet elérni, hogy rosszabb legalább ne legyen, de persze jobbá lehet tenni. Tehát az, hogy szörnyülködünk, az, hogy sopánkodunk, az, hogy káromkodunk, vagy hogy jajgatunk, vagy fecsegünk róla, hát azzal nem ment sose a világ előrébb. Azzal megy előrébb, hogyha vannak önkéntesek, akik ebben az ügyben nem csak panaszkodnak, nem csak morognak, mormogás joga, ugye ez a régi történet, hogy jus murmurandi, tehát a mormogás joga az megadatik mindenkinek, tehát a fotel forradalmároktól ez nem lesz jobb. Akik kibicként mondják, adják az ötleteket, jöjjenek, akik ebben tenni akarnak, szervezzenek maguk is egyesületeket, gondolják át, hogy mit hol lehet tenni, és például egy ilyen ötlet, javaslat lesz majd a jövőben, hogy a magyar állammal igenis kell kötni egy együttműködési szerződést, amiben mi azt mondjuk, hogy végezzük ezt a munkát, akár 30 év után még valamennyire tovább is, vagy majd az utódaink, de ehhez ő igenis kutya kötelessége, hogy társuljon hozzá valamivel. Ugye ilyen jelenállás szerint az attitűd, az a magatartás, az a válasz érkezik a magyar állam részéről. Hát ezt maguk akarták. Hát mit csináljuk a magunk munkát? Ha én maguk is akarnak ebben részt, hát akkor csinálják, de mi ezt pénzt nem tudunk adni. Hát maguk civilek. Miközben a civileket lehet ellenőrizni, és ellenőriznek is minket. Évente beszámolási kötelezettséggel tartozunk. Évente kijönnek hozzánk azok a minisztériumi ellenőrző bizottságok, akik ellenőrzik, hogy mi tisztességesen és korrupciómentesen működünk-e. Tehát ezt a bizonyos vádat, ami Romániában vagy máshol, Szerbiában, egyéb helyeken felvetődik, hogy jó, hát a szürke zónát azt ki kell küszöbölni, ne legyenek ott olyan civil szervezetek, vagy senki ne legyen, ahol ezt a korrupciót megvalósítják, csak zárójelbe, hát éppen a román állam gyermekvédelme keretein volt a 90-es években, ott bizonyos tisztségviselőknek volt úgymond köszönhető, hogy adták-vették a gyerekeket, mint a barmokat, külföldre fizetős embereknek. Tehát, hogy mi a korrupció, azt körbe kell járni nyilván, és ezt ki kell küszöbölni, de nem szabad erre mindig hivatkozni, mert miközben van korrupció, vagy lehetne korrupció, vagy lehet is korrupció, az állam maga is elkövet olyan súlyos bűnöket, mondjuk ki a szót, életellenes bűnöket, élet és család ellenes, majdnem azt mondanám, hogy az állam elkövet államellenes bűnöket. Ugye? És akkor vannak ilyen elhárító szervek, mint nemzetbiztonsági szolgálatok, egyebek, amelyek úgymond a nemzetek biztonságát felügyeli, nyilván kémekkel és egyebekkel kapcsolatban. Nézzék meg, hogy hol van a nemzet, hol vannak a nemzetek a legnagyobb veszélyben. Az anyaméhekben. Mert ez a legveszélyesebb hely egy nemzetre nézve. Egész Európa erről szól. 1,6 a egy termékeny nőre jutó gyermekek száma. Ennyit hoznak ők tömegre Európában. Ugye Romániában egy kicsit jobb a helyzet, valami egy 65 vagy ilyesmi, valamivel pincurkát fölötte vannak a nagyon rossz európai átlagnak. De holnap-holnap után, ahogy én látom az adatokat, itt is bekövetkezik az, ami Magyarországon, hogy 0,8 a tényleges szám. Tehát statisztikai értelemben Magyarországon nem születnek gyerekek. És miért van ez? Hát ezért. Mert az állam elfelejtette azt az alapvető alkotmányos kötelezettségét, hogy az élet és családvédelem, a termékenységvédelem oldalán igenis nagyon komolyan javatkozzon be. És ez nem elég az, hogy pénzeket osztogatunk, és milliárdokat adott esetben egy egész kultúrát, egy egész beidegződést kellene megváltoztatni, csak hát ezt nem lehet egyik másik kormányzatnak csak így egy pattintással, vagy néhány milliárddal megoldani, hanem itt ez egy szélesebb körű összefogásra lenne szükség. Van az úgynevezett aranyú. Az aranyóra az megint egy közismert fogalom a mi szakmánkban, az azt jelenti, hogy a születést követő, születés pillanatától kezdve legalább az első órát rögtön az anyakeblén, vagy az őt örökbefogadó anyakeblén tölthesse el a kisgyerek. Ez nagyon fontos a kapcsolódás a korai kötődés szempontjából. Szinte az utolsó pillanat, mert nyilván a korai kötődésnek az a legelső pillanat, amikor megfogan a gyermek, de ha magzat életkorában nem tudja őt örökbefogadó szülőt megismerni, egyébként nálunk meg tudja ismerni, mert már a terhes anyát is kíséri a mi anyukánk, az örökbefogadó, és elég gyakran kéz a kézben mennek be a kórházba, előtte orvosi vizsgálatokra járnak, kéz a kézben mennek a kórházba, és közösen sírják, vérzik össze a sorsukat, és két anya szül egy gyermeket. Ezek azok a gyermekek, akiknek két anyjuk van. Az egyik a biológiai, a másik a szív és lélek szerint anyja, és ők mind a ketten sorsközösségben rokonná válva lesznek egymás szeretett társai. Nyilván ott van az apuka is a folyosón, de ez a családdá válás, ez a rokonsággá válás, ez például a nyílt örökbefogadásnak is az egyik nagy és csodás lehetősége. Éppen egy két hete volt egy olyan családegyesítés, ahol három gyermek, akiket örökbeadott, örökbe kellett adni a vér szerinti anya, három gyermek az őket örökbefogadó szülőkkel találkozott itt Budapesten egy templomban, megkereszteltük a legkisebb örökbeadott gyereket, és ez a három gyermek, akik testvérek voltak, együtt voltak, egy légtérbe játszottak, és azt üzentik nekik, hogy van ebben a világban neked testvéred, akit te szerethetsz, nem vagy egyedül, és nem kell várni 18 éves korodig, hogy megtudd azt, hogy van-e még valaki rajtad kívül attól az anyától, aki a te testvéred. Az anyát nyilván most még nem nagyon lehet megszólítani, mert ő neki azért ez súlyos traumával jár az örökbeadás, meg az egész történet, de az örökbefogadó oldalról ez a készség, ez a, hogy ők sajátos rokonság elismeréseképpen ő rokoni kapcsolatot ápolnak azért, hogy az általuk örökbefogadott kisgyermekek érezzék azt a biztonságot, hogy neki van kisfuga, meg kistestvére, és ez a három gyerek ez érez az, hogy van egy testvéri közösség. És közben ezek a családok is rokonaivá váltak egymásnak, de azon túl, hogy ugye nyilván egy sajátos rokonság fűzi őket a vér szerinti anyához is. Tehát hol van ettől, fényévekre van ettől az a bizonyos zárt örökbefogadás, ami masszívan, mereven, prokrusztész ágyként kezeli a történteket. Ha az arra járó ember túl hosszú, akkor levág belőle, ha túl rövid, akkor egy vasdoronggal addig veri, míg a vaságyba nem illik, de hát ez az állami bürokrácia. Ezt azt gondolom, hogy felül kell vizsgálni. Nyilván vannak jó hozzanatok is. Például, ha már itt tartunk, hadd mondjam el, hogy nagyszerűnek tartom a román gyermekvédelemben azt, hogy a nevelőszülőket kiemelten kezeli, és azok a az nevelőszülők, akik befogadnak egy gyereket, és később megszeretik, és szeretnék örökbe is fogadni, ezt elősegíti a román állam. Nagy-nagy taps és nagy-nagy elismerés, sok-sok-sok üdvözlet mindazoknak, akik ezt a rendszert így ebben a részletében ilyen hasznosan működtetik. Tehát ne essünk át a ló másik oldalára, igen, vannak a román rendszernek is előnyei, pozitívumai, és ezeket is hangoztatnunk kell. Sajnos Magyarországon nem így van. A hiába szeret bele egy nevelőszülő a neki kihelyezett kisgyermekbe, nem engedi ez a rendszer. Mert aláíratnak vele egy szerződést, ami arról szól, hogy nem akarja örökbe fogadni, és tartózkodik attól, hogy magánál tartsa a gyereket, mert ha mégsem így történne, akkor azonnali hatája elveszik tőle, és egy olyan helyre teszik, ahol hozzájárulnak a gyerek örökbefogadásához.
Nem az a cél, hogy a gyerek végül szerető családba kerüljön? Tehát, hogyha ott
úgy
találja
látszik,
meg...
nem mindenhol ez a cél. Akkor most megint egy elnézést kérek, de mindenkitől, aki hallja a beszélgetésünket, hogy ugye akkor azt kell mondanom, hogy vannak érdekeltjei annak a rendszernek, ami itt van Magyarországon, Magyarországon gyermekvédelmi rendszer. Itt 2 milliárd forintot kap ez a gyermekvédelmi rendszer magyar forrásokból, de Romániában nem tudom, hogy mennyi, de ott is sok milliárdos nagyságrendet jelent. Ezek az emberek, akik onnét kapják a fizetésüket, ezek érdekeltje, hogy ne változzon semmi, mert ez nekik így jó. És a magzatok érdekét ki képviseli? A terhes anyák érdekét ki képviseli? Az apák érdekét ki képviseli? Van egy nem feltétlenül ápoló és segítő élet és családvédő, magát gyermekvédelmi rendszernek nevező alakulat az államon belül, iszonyatos pénzekkel, hihetetlen politikai hatalommal, és ez saját képére és hasonlatosságára alakítja, és nem pozitív értelemben a gyermekek sorsát, és az anyák sorsát, és az apák sorsát. Tehát ezt végre független szemlélőknek, vizsgálóknak, akár külföldi szakembereknek is meg kellene vizsgálni, vagy mondjuk rendezzünk egy olyan konferenciát, ahol áttekintjük ezeket a kérdéseket szakszerűen, ugye ennek volt első próbálkozása, az első örökbefogadási konferencia Marosvásárhelyen, nagyszerű, de nagyon sok, mondjam, kemény kérdést föl kellene vetnünk, és meg kellene válaszolnunk ahhoz, hogy ezt szervezetten és adokkal adott esetben is egyeztessünk, akik jelen pillanatban úgy érzik, hogy ezek a rendszernek, a gyermekvédelmi rendszernek a megmaradásában érdekeltek. Tudunk arról, hogy vannak Romániában olyan szegény területek, ahol a nevelőszülői feladatot azért vállalják, mert ez a megélhetés egyetlen forrása. És ezt nem kívánom én ezt elítélni, mert az ő oldalukról megértjük a dolgot. De hát, ha lenne valami más megoldás is, tehát hogy ne más embereknek kelljen ehhez folyamodni ahhoz, hogy életben maradjon ő meg a családja, és ne kelljen, mit tudom én, 6-8-10 gyereket nevelnie ahhoz, hogy életben tudjon maradni a nagyon szegény helyeken. Tehát ez a megélhetési gyermekvállalás Magyarországon, ugye, mert a cigány lakosságnak elég nagy része, ugye azt mondják róluk, és van ebben igazság. Azért is szabad, mert szabadabban vállalni gyereket, de nem fog ilyen halni, mert az állam az fogja ő neki adni azt az összegeket a gyerekek létszáma után, amiből ő nagyon alacsony szinten ugyan, de meg fog élni. Tehát ezt a megélhetési gyermekvállalást valami más emberségesebb módon kellene megoldani, több munka lehetőséggel, és így tovább, és így tovább. De ezek mind olyan nagy súlyos kérdéseket vetnek fel, amiben akár ezzel a beszélgetéssel se tudunk végére jutni, de nyilván egy közös, egy konferencia, vagy több konferencia megszervezésével előrébb tudnánk haladni ebben a kérdésben is.
Várjuk is a második örökbefogadási konferenciát, dr. Téglás Imre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a lehetőséget, Isten áldja Románia minden népét és nemzetét.
Kedves hallgatók, dr. Téglási Imrét, az Alfa Szövetség elnökét és az Anyaország Alapítvány alapítóját hallották, akivel az első örökbefogadás konferencia kapcsán találkoztunk. Én Ila Ildikó vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!